Folytassuk műsorunkat. Nem sok jónak néz elébe a hazai autós társadalom. Az immár harmadik éve tartó új autóértékesítési mélyrepülés idén is folytatódik. Miközben az elszállt hitelkamatok és a tovább gyűrűző autóipari hiánygazdálkodás miatt az új kocsik árai után a használt autók ára is az egekbe járnak. Márkák és sikermodellek tűnnek el a süllyesztőben, új főleg kínai cégek emelkednek fel. Az elektromos átállás pedig, ha döccenőkkel is, de halad előre. Ekközben a kerékpáros lobby minden korábbinál erőteljesebben hallatja a hangját. A legutóbbi tragikus Árpád-hídi baleset nyomán már nyílt számon kérése készülnek a civilek. Több szempontból is igazuk van. A Kressz már réges-rég elavult és nem követte az idők szavát, a piaci változásokat és a nagyszámban megjelent kerékpárosok érdekeit. Ha minden igaz, most majd rend lesz, ha a civilek valóra váltják kerékpáros központú követeléseiket. Radikálisan megemelt közlekedési bírságok, évi 360 napos folyamatos sebességellenőrzés az utakon, az átlag sebességmérés bevezetése, önkormányzatok kezébe adott sebességmérési és bírságolási jogosultság és a közutak sebesség határainak felülvizsgálata. Ahogy sorra veszük ezeket a tételeket, egyben biztosak lehetünk, ezután még drágább lesz az autózás, ha egyáltalán marad minden az eddigi kerékvágásban. Kína ugyanis augusztustól exportkorlátozást vezetett be két autóipari alapnyersanyagra, amely döntő részben az ázsiai országban szerezhető be, sehonnan máshonnan. Óriási baj körvonalazódik, léket kaphat az európai autóipar, az autókereskedelem és a sokat emlegetett zöld átállás. És hogy a dominó elv érvényesülése után mi várható a magyarországi viszonyokban, arra gondolni sem merünk. Gondolatébresztő után köszöntöm a stúdióban Knezsik Istvánt, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének és az Autós Nagykoalíció elnökét. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Hát nehéz megszólalni. Kicsit össze lett gyúrva itt néhány téma, de nagyon fontos, mert ez a ma napjainkban olyan fontos égető kérdések, amelyről nem lehet hallgatni, beszélni kell. Mindegyik érinti húsba vágó módon az autósokat.
Menjünk sorba, jó? Hogy a lapanyag fronton baj van, ezt végigéltük az elmúlt években, ugye chiphiánytól kezdve mindenki hallott már egy csomó olyan dologról, ami jelentősen fékezte az új autógyártásnak a lehetőségét. Minden egyes időszakot megéltünk, minden egyes időszakon túljutott a járműipar. Én azt gondolom, hogy mindent lehet pótolni. Rengeteg-rengeteg olyan alapanyag volt az elmúlt évtizedekben, évszázadban, amikor azt gondoltuk, hogy pótolhatatlan minőségű, mennyiségű alkatrészre van szükség, megoldotta a világ. Ugye az valóban látszódik, hogy az új autópiacon, de egyébként, hogyha megnézed a használt autópiacnak is az első 16 hónapnak az eredményeit, ilyen 12,5-15% közötti forgalomba helyezési visszaesés van. Érdekes módon mind az új autó forgalomba helyezésben, mind a használt autóimportban. Ezek a számok valamilyen oknál fogva ma hasonlóak. Ugye sok mindent lehet mondani, hogy mi ennek az oka, az autógyártók mára utolérték magukat, az alapanyag hiányok megszűntek, a gyártások és a beszállítói láncok helyreálltak, egy dolog fogyott el, a fizetőképes kereslet, ahol valóban, ahogy a felvezetőben mondtad, azért nagyon nehéz jó érvet mondani egy 18%-os alapkamatnál, amikor a járműveknek a hitelei vagy leasingdíjai az egekbe szöknek. Ugye egy vállalkozás életében minden költséget meg kell, főleg az energiaemelkedések után vizsgálni, és el kell dönteni, merre megyünk tovább, és hát egy bérautónál ez 70%-os növekedés volt egy év alatt. 70% nagyon-nagyon sok pénz, kitermelni sem egyszerű. Én remélem azt, hogy a következő időszakban, ahogy lehet hallani a médiában és a kormányzati bejelentésekben, hogy vissza fog állni a kamat szint egy elfogadható normális mértékre.
Tehát idén is tovább zsugorodik, hogy az új autópiac, a használt piaccal folyamatosan gondok vannak, és hát ugye mindig követi a drágulást a használt piac is. A gyártók persze most már igyekeznek zsebre nyúlni. Az elmúlt egy hónapban egyre másra érik a hirdetések, egymást, és ugye mindenki szeretne 1, 2, 3 vagy 4 millió forintos engedménnyel eladni a raktár készletét. Mert hogy ugye most már az történt, amit egyébként korábban el akartak hagyni, hogy nem raktárkészletre gyártatnak a gyártók, hanem megrendelésre. Az az érdekes persze, hogy ez nem történt meg, és vannak raktárkészletek, és vannak újra engedmények. Ez idéglenes, vagy pedig várható, hogy ezen a téren meg kell szoknunk a szűk esztendőt?
Akkor menjünk sorba, jó? Alapvetően ugye volt egy 400 forint fölötti euró árfolyam, és most 371 néhány forint a jelenlegi árfolyam, amit senki nem tud megmondani, hogy meddig fog tartani. Mindenki máshogy próbálja ezt az üzleti kalkulációt megtenni. Ma nagyon sok gyártó azt mondja, hogy kalkulált egy árat 410 forintra, nem korrigálja ő jelen pillanatban az árat, hanem odaadja a vevőnek a mai árfolyam és a régi kalkuláció közötti összeget.
Csak ez történik?
Ez is történik a piacon. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ez egy tisztességes üzleti magatartás, és benne van az is, hogy olyan autóknál is végre kell hajtani ezt a korrekciót, ami 410 forinton jött be, tehát a szaldó az nem éppen olyan nagyon csodálatos, mint ahogy többen gondolják. Raktárkészlet, felelősséggel mondom, hogy szinte nem létező kategória, az előbb említett költségnövekedések miatt, illetve az miatt, hogy nagyon sok kisközepes vállalkozás, hisz alapvetően már a magánügyfelek elvesztek az autóvásárlók közül, nagyon sok cég gondolkodik úgy, ugye volt az, hogy majd 1-2 év múlva fog megjönni az autó, és az autó megérkezett most, nincsen tervezve ma még a csere, és jó páran úgy gondolják, hogy ezt a megrendelt autót nem kívánják átvenni, tehát megjelent a visszamondások sora is a járműiparban, nincsen készlete gyártott autó, az van, hogy amit nem viszel más, az próbálja ugye az adott márka értékesíteni, hisz senki nem gyűjti az autót az autógyártók világába, hanem mindenki a piacra próbál termelni.
Ha Kína valóban beváltja ezt, amit most ígért, hogy augusztus 1-től ez a két nagyon fontos alapanyagot visszatartja, akkor gyakorlatilag az a zöld átállás, amit Magyarországon például a kerékpáros társadalom is nagyon favorizálna, meg sok egyéb más szervezet is, hát akkor ez befutcsolhat nagyon könnyen, és nem tudja pótolni ezt az alapanyagot máshonnan.
Mit értünk zöld átállás alatt? Mert itt annyiféle mendemonda kering, hogy én már kezdek összezavarodni, tehát mondjuk ki őszintén, hogy mit értünk zöld átállás alatt?
Hát gondolom, hogy mindenki ugyanazt, az elektromobilitásra gondolunk az autó közlekedésben.
Ugye az elektrifikáció egy nagyon nehéz dolog, én felelősséggel itt ebben a műsorban is azt mondtam neked, hogy a jövő az nagyon sokszínű lesz 2035-ig még, ugyanis nagyon-nagyon sok mindenre szükség van ahhoz, hogy ténylegesen át lehessen állni valamilyen hajtásláncra, és ugye én hiszek abban, hogy az Európai Unió is felülvizsgálta ezt a kérdést, szintetikus üzemanyag lehet egy út, a mai gázolaj és benzin egy út, az elektromos autó és hajtás egy út, és itt van a hidrogén hajtás, ami megint egy út. Ha tisztességgel, becsülettel a jármű teljes életútja mentén megvizsgálom az energiának az előállítását, a járműhöz való alapanyagoknak az előállítását, és a körforgásos gazdaságban az életút végén a megsemmisítést, akkor meglepő módon 5%-on belül van a teljes károsanyag kibocsátás különbség, tehát mindösszesen 5%, hogyha ezt úgy komolyan végig gondolja valaki, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy én hiszek a tisztán elektromos autóban, de nem ebben a mértékben, mint amiről beszélünk. És még egy fontos dolog valamit próbálja mindenki belevésni a fejébe, hogy évi 50 000 kilométer alatt, ha nem megy valaki legalább ennyit egy elektromos autóval, akkor az akkumulátornak a kapacitás felvevő képességének a csökkenése, tehát hogy nem lehet majd 70%-ra vagy fölé tölteni. És még mindig nagyon okosan kell tölteni, hogy nem kell gyorsan tölteni, nem kell villámtöltővel, ez nem egy benzinkúton lévő technológia, 5 perc alatt tele lesz, hanem csepptöltéssel kéne folyamatosan, ahol szép lassan, és nem roncsolom a rátszerkezetét az akkumulátornak. Tehát ez egy okos megoldás, egy nagyon jó dolog városon lokális kibocsátás csökkentésére, de a világ még nem tartott, hogy egyik napról a másikra 1,7 milliárd járművet elkezdjünk lecserélni, és csak ez legyen a Földön.
Hát nem is fog menni, hogyha a kínaiak kommunik a gallium és a germánium visszatartásával. Ugye jelen pillanatban Európa 98%-ban függ a kínai nyersanyag exporttól, és nem csak az elektromos autókat érinti ez, hanem a csipgyártást, a különböző digitális technológiát, a félvezetőipart, a hibrid rendszereket, tehát rengeteg mindent érint. Tehát az autózást azért alapjában megrengetheti, hogyha ez így van. Persze, hogyha mi hazajövünk a határékon belül, akkor kicsit más dimenziókba csöppenünk. Említettem a bevezetőben is, hogy itt nagyon komoly kerékpáros lobby érvényesülése látszik, hiszen most fölhasználva ezt a nagyon szomorú, tragikus Árpád-hídi balesetet, hát aktivizálta magát ez a kerékpáros lobby. Ha minden igaz, ráadásul jó visszhangra talált a kormányzatban és a rendőrségben, mert partnerei a kerékpárosoknak. Úgy néz ki, hogy az őszre meg lesz a KRESZ módosításának alapja, amit aztán társadalmi vitára bocsátanak. Nem tudom, mit jelent ez ma már a fővárosi vita után, nem tudom elképzelni. Mindenesetre valamikor ősszel, télen talán meg lesz az új KRESZ, ami mindenképpen, ha jól látom, hát kerékpáros és gyalogos központúvá akarnak formázni. Mi a véleményed erről?
Hát ez egy nehéz és érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes dolog az, amikor valaki kerékpáron ül és utálja az autósokat, és belül ugyanez az ember az autóba, és utálja a kerékpárosokat.
Van ilyen.
Én szerintem a közlekedésben nincs ilyen, hogy kerékpáros autós, hanem közlekedők vannak, és egyetlen egy közlekedési ágnak sem lehet nagyobb teret engedni, mint a lehetőségek és a város lehetőségei. Ugye történt egy nagyon szomorú baleset, sok helyen megszólaltam ezzel kapcsolatban. Egy olyan komoly sérülés volt most, egy nagyon sajnálatos, halálos közlekedési baleset, de miért nem beszélünk arról, hogy Magyarország közútjain tavaly 537 ember került olyan helyzetbe, hogy nem ért haza. És ebben a balesetben az a szörnyű, hogy egy lehetetlen dolog, hogy ilyen túlsebességgel valaki a városban közlekedik, hogy versenypályának használja a város útjait. Ugye az autóverseny egy csodálatos dolog, ellenőrzött körülmények között lehet ezt a dolgot tenni, de én többször tettem javaslatot arra, hogy gondoljuk át, hogy bizonyos lóerő fölött, mint ahogy Németországban, Ausztriában van, különböző vezetéstechnikai centrumokban tanfolyamot kell annak érdekében elvégezni, hogy erős autót valaki vezethessen, hogy a jobb egyben Ausztriában kötelezően egy bizonyos időszakban ott kell ülni egy érvényes jogosítvánnyal rendelkezőnek annak érdekében, hogy segítse a forgalomba való illeszkedést, de ez nem jogszabályok kellenek, hanem normális gondolkodású polgárok.
De elég furcsa, hogy egy súlyos balesetet használnak föl, vagy tekintenek apropónak ahhoz, hogy érvényre juttassanak egy nagyon komoly érrendszert. Azért fontos ez a dolog, mert tehát olyan, mintha mi az autósok követelnék, hogy a kerékpárosokkal mit csináljon a KRESZ például. Miért a kerékpárosok követelik, hogy az autósokkal mi történjen? Nem furcsa?
Nagyon furcsa, és akkor mondok egy másik példát, hogy nem túl régen a pesti alsó rakparton mentem, ahol szembe valamiért a rakpart éppen nyitva volt, pedig a legjobb közlekedési lehetőség, és egy kerékpáros egy acélrudat mint egy 1,5-2 méterre vízszintesen kihegyezve maga mellé nyitott, hogy az legyen az a távolság, ahol őt biztonsággal elkerülik. Tehát olyan meglepő dolgokat látok, hogy félelmetes, és hát jó lenne a kerékpárosokkal leülni, beszélgetni, én szívesen megteszem, hogy mondjuk a Margit körúton Nagyon nehéz nekem autósként közlekedni, mert középen a robogós és a motoros szeretne elmenni, a jobb szélen a kerékpáros, és általában a kerékpárosok ütik az autó tetejét, mert hogy ő nem fér el, amiben igaza van, hogy nem fér el, csak az út nem elég széles. Na most addig, ameddig nincsen a közlekedés a fővárosban megszervezve, és azokon az útirányokon, ahol nincs más alternatív lehetőség, tehát mondjuk elmenni Szentendre felé, az M1-es felől, kivéve, hogyha 60 kilométert körbe kocsikázok, addig, ameddig nincsen megszervezve a főváros közlekedése, addig erről nagyon nehéz azt mondani, hogy szálljon ki az autós, és menjen, ahogy akar.
Számomra akkor is furcsa és szemforgató, hogy a kerékpáros klub és jó néhány más civil szervezet megpróbálja, hogy mondjam, egrecíroztatni az autós társadalmat. A saját házuk táján is volna mit söprögetni, annál is inkább, mert a gyorshajtást ott is érdemes lenne mérni. Hát látjuk, hogy mi történik, ugye, meg a cikázó zebrán átmenő, piros lámpán átguruló, szembejövő, egyirányú utcába behajtó, minden további nélkül vitába keveredő kerékpárosokról beszélek, általános jelenségről van szó. Elhiszem, és igazuk van egy csomó dologban, valóban kell a Kresszen változtatni, szigorítani kell, meg utána menni a változásoknak, de ne a kerékpárosok akarják ezt elintézni az autósok helyett.
Én azt gondolom, hogy közlekedési szakembereknek kell a Kresszt végig gondolni. Én szeretném, hogyha a rendőrséget és az Országos Baleset Megelőzési Bizottságot is megkérdeznék ebben az ügyben, hiszen a mindennapokban a balesetek helyszíneléseinél mégiscsak nekik van a legnagyobb tapasztalatuk, és hát ugyanolyan renitens szabályszegők a kerékpárosok, mint az autósok, tehát nem mondjuk azt, hogy az autósok minden szabályt betartanak.
Ne is.
Alapvetően egyforma renitens szabály szegő mind a két közlekedési ág, és értem én, hogy ugye a gyengébb elve alapján ugye a kerékpárosok szeretnének maguknak, mert hogy sérülékenyebbek, több jogot kapni, de ezzel nem fogunk előrébb jutni, mint ahogy a gyalogosoknak is ugye megadtuk azt a lehetőséget, hogy ugye elsőbsége van a zebrán, de hogyha ő...
De a járdán már nincs, mert lecsengeti a kerékpáros, tudod, ez a baj, hogy a kerékpárosnak mindenütt elsőbsége van, a gyalogosnak meg sehol.
És hát bejönnek úgy szembe, hogy nem lenne nem, szabad, nem. És akkor rengeteg rossz példát tudunk mondani. Én azt szeretném, hogyha mindenki egy picit megnyugodna. Történt egy nagyon-nagyon sajnálatos, halálos közlekedési baleset.
Mint ahogy mondtad, 500 valány tavaly is volt, tehát nem az egyetlen, és nagyon szomorú, hogy van. Nem lenne szabad felhasználni ezt az egyet ütni a vasat. De még egy mondat itt a vége felé, hogy azért elég furcsa követelés, hogy évi 360 napos folyamatos radarellenőrzést követelnek a civilek, amit egyébként szeretnének számon kérni majd a rendőrökön a betartását, és szeretnék elintézni, hogy az önkormányzatok is radarozhassanak és pénzt gyűjtsenek. Ez már egyébként fölmerült az elmúlt 30 évben, vagy két alkalommal, mind a kétszer megbukott, talán még megjárt az Alkotmánybíróságot is. Nem lehet ilyet. Nem lehet. Csak hatóság kezelhet ilyen radarberendezéseket, hiszen ezek műszerek és szabványoknak kell megfelelniük.
Nehéz kérdés. Én, aki sokat járok mondjuk Bécsben, ott hihetetlen sűrűn van hivatalos trafipax és mérés, és az osztrákok azok nagyon keményen be is tartják. Egyébként halkan mondom, hogy a magyar közlekedők is, ahogy a Hegyeshalmi határt átlépték. Tehát úgy tűnik, hogy ez működik. Nekem nincs a sebességméréssel semmi bajom, ugyanis két dolog van. Ha betartom a szabályokat, akkor nem fognak megbüntetni, ha nem tartom be, akkor fizessen meg az élménynek az árát. Tehát ez egy ilyen jellegű dolog. Egyet kérek csak a közlekedés szervező mérnököktől, hogy olyan sebességhatárokat határozzunk meg együtt, mint közlekedők, amiket reálisan be is lehet tartani. Tehát nincs semmi értelme annak, hogy olyan helyekre jelentősen lassabb forgalom szervezést gondolunk, mint amit a forgalom elbír, és utána csak azért vannak sebességmérések, hogy valakinek tényleg megunja már, hogy 50-nel vagy 30-szal kell menni ott, ahol forgalomban folyamatosan lehetne haladni, és nézd meg, hogy ott volt ugye az Árpád hídnak az esete, ahol 130-150 közé mondják azt a sebességet, amivel ez a fiatalember ment, és sajnos ez pont a duplája annak, amivel szabad. Én ezt mélységesen meg tudom vetni.
Hát köszönöm, hogy itt voltál. Megvárjuk az őszt, meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény ennek a társadalmi vitának. Mindesetre jó lenne, hogyha autós nagykoalíció is, meg a Magyar Autóklub is, és mások is, akik az érdekvédelemünkkel foglalkoznak, mint autósokéval, beleszólnának ebbe, és ne csak a kerékpárosok diktáljanak.
Mi megpróbáljuk, ha meghallgatnak minket, szívesen megtesszük.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, Önök Nezsik Istvánt, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének és az Autós Nagykoalíció elnökének az interjúját hallották. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!